A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet, él és uralkodik örökkön örökké. Kegyelem néktek és békesség, testvérek, Istentől, a mi atyánktól, és az ő áldott fiától, a mi Úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük, testvéreim, fennálló énekként a 42. Zsoltár első és második versét. 42. Zsoltár első és második versét énekeljük, az első vers így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljünk tovább, és magasztaljuk a mi Urunkat a 398. dicséret éneklésével. A 398. dicséret így kezdődik, Úr lesz a Jézus mindenütt.
Thank you.
Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket a mi Urunk előtt, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által hálaadással telik meg szívünk, hogy megállhatunk a te házadban. Mi gyönyörűségesek a te hajlékaid, ó seregek ura! Áldunk és dicsőítünk téged, hogy vágyakozik hozzád a mi lelkünk. Köszönjük, hogy ezért vagyunk itt, és ezért lehetünk itt. És magasztalunk téged azért, hogy Jézus Krisztus felhatalmazása alapján jöhetünk ő által a te eléd. Köszönjük, hogy az ő szentségére, tisztaságára és igazságára nézel, Urunk, és azért fogadsz el bennünket. Áldunk téged, hogy megigazítod bennünket, ami Urunk Jézus Krisztus, az ő halála és feltámadása által. Köszönjük, hogy megbocsáttattak bűneink, és megbocsáttatnak ma is. Hiszen meg van írva, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsátja azokat. Áldunk és dicsőítünk téged, Urunk, mert hű vagy és igaz vagy. Köszönjük, hogy nincs nálad változás, sem változásnak árnyéka. Áldunk téged azért, hogy az elmúlt hét napjaiban is megtartottál bennünket és megőriztél. Köszönjük, hogy most elcsöndesedhetünk a te igéd üzenete tanítása előtt. Adj nekünk, Urunk, helyet a szívünkben, hadd üresítsük meg magunkat, és kérünk, hogy az űrt te töltsd be, és te töltsd ki. Ajándékozz meg bennünket azzal, Urunk, hogy felhangzik a te szavad, hogy minden emberi szó fölött és mögött téged akarunk hallani, és téged szeretnénk hallani. Engedd meg azt, Urunk, hogy aki hirdeti és aki hallja az igét, mindannyian te előtted elcsendesedve, áldást várva és kérve tudjuk azt mondani, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg Isten igéjét a Sámuel első könyve 24. fejezetének első 9 verséből, és a 26. fejezetből, a 23. verstől a 25. versig terjedő szakaszból eképpen. Ezután elvonult onnan Dávid, és Éngedi sziklavárában tartózkodott. Amikor visszatért Saul a filiszteusok üldözéséből, jelentették neki, hogy Dávid Éngedi pusztájában van. Maga mellé vett Saul 3000 válogatott embert Izraelből, és elment, hogy megkeresse Dávidot és embereit a Zergék kősziklájánál. Amikor eljutott a Juakolhoz, amelyek az útfélen vannak, volt ott egy barlang. Saul bement oda, hogy a szükségét végezze. Dávid pedig embereivel együtt éppen a barlang legbelső zugában tartózkodott. Akkor ezt mondták az emberek Dávidnak. Nézd, ez az a nap, amelyről azt mondta neked az Úr, hogy kezedbe adja ellenségedet. Tégy vele, amit jónak látsz. Erre fölkel Dávid, és lopva levágta Saul köpenyének a sarkát. Dávidnak azonban megindult a szíve, miután levágta Saul köpenyének a sarkát, és ezt mondta embereinek. Mentsen meg az Úr attól, hogy ilyen dolgot kövessek el az én uram, az Úr fölkentje ellen, és kezet emeljek ellene, hiszen az Úr fölkentje ő. Így beszélte le Dávid az embereit, és nem engedte meg, hogy Saulra támadjanak. Saul pedig elindult a barlangból, és útjára ment. Ezután Dávid is fölkelt, kiment a barlangból, és így kiáltott Saul után. Uram, király! Saul hátra tekintett, Dávid arcára földre hajolt, és leborult előtte. És a 26. fejezet végéről néhány vers. Ezt mondja itt Dávid, az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert az Úr kezembe adott ma téged, de én nem akartam kezet emelni az Úr fölkentjére. Amilyen értékes volt előttem a mai napon a te életed, olyan értékes legyen az én életem is az Úr előtt, és mentsen meg engem minden nyomorúságtól. Akkor ezt mondta Saul Dávidnak, légy áldott, Dávid fiam, bármibe fogsz, véghez fogod vinni. És elment Dávid a maga útjára, Saul is visszatért a maga lakóhelyére. Kedves testvérek, ma 10 órás istentiszteleten évnyitó lesz. Azt jelenti ez évek óta, hogy a gyermekeink itt lesznek majd az istentiszteleten, itt az első sorokban, és ilyenkor az a szokás, hogy mindig azt az igét vesszük, amely nekik következik az ő gyermekórai rendjük szerint. Ők most a Sámuel könyvét tanulmányozzák, Saul, majd Dávid történetét, és erre a mai vasárnapra ez az ige esik, és ezért a 10 órás istentiszteleten is, és hát akkor így a 8 óráson is ezt az igét, ennek az igének az üzenetét nézzük meg. Amikor elolvastam az első mondatot, ahogy a gyermekórásoknak ki van írva a menetrend, a tanrend, ez a mondat volt ott, hogy Dávid megkíméli Saul életét. És az első gondolatom volt, hát mit mondjak én erről a gyerekeknek, és akkor jött egy ilyen mondat elém, hogy kíméljétek meg tanáraitok életét. Hát reméljük, hogy megtörténik, de ettől azért sokkal mélyebb üzenete van ennek az igének, ez csak olyan első benyomás volt az én számomra, hogy Dávid megkíméli Saul életét. De testvéreim, azért nem baj ez, ha ennek az igének az üzenetét vesszük, mert azért valljuk meg őszintén, hogy az évnyitó az nem csak a gyermekeket érinti. Nem csak a gyermekeinket, hanem érinti a szülőket is, sok szülőt is érint, akiknek ugyanúgy fel kell kelni kicsit korábban, el kell készíteni a reggelit, meg a 10 órait, talán sok nagymamát is érint, másképp kell főzni, értük kell esetleg menni az iskolába, vagy a különféle külön órákra. Szóval igen sokakat megmozdít egy ilyen iskola kezdés. Ennek a történetnek, testvéreim, tehát nézzük meg 4 üzenetét, hogy miről is van itt szó. 2 részen keresztül is tárgyalja a Szentírás, és leírja nekünk a Biblia azt, hogy Dávid hogyan kímélte meg Saul életét. A 24. fejezetben és a 26. fejezetben is van egy olyan történet, amelyben azt látjuk, hogy Saul, Izrael első királya, aki roppant, féltékeny, irigy és gonosz Dáviddal szemben, az ő királyságára való tekintettel, mert Isten elvetette Sault az ő engedetlensége miatt, mert Saul engedetlen lett megbízójával szemben, és ezért Istennek le kellett váltani őt, le kellett cserélni őt, de ez a csere nem ment rögtön, és nem ment simán, hanem Saul hosszú időn keresztül üldözi, és el akarja kapni Dávidot, és meg akarja ölni őt. És ebben a 2 részben azt látjuk majd, hogy hogyan kíméli meg Dávid Saul életét, de én vallom azt, testvéreim, hogy Dávid nem csak Saul életét kímélte meg, hanem saját magát is. Mert ő, neki úgy kellett eljárni, mint az Isten gyermeke. Neki úgy kell eljárni, mint az Isten lelki felkentje. Mint akik lélek szerint járnak, és a test kívánságát nem viszi véghez. 4 üzenetet szeretnék kiemelni, testvéreim. Amikor ezt a 2 részt elolvastam, akkor azt láttam meg, hogy 4 féle indulat van itt ebben a 2 részben. Az első, amiről beszélnünk kell, és amit látunk, az, hogy ezeket a részeket áthatja a gonoszság. Áthatja a gonoszság. Nem véletlenül írja a Szentírás, hogy megsokasodott már Noé idejében is az ember gonoszsága a földön. És testvéreim, nézzük meg, hogy ebben a 2 fejezetben mennyi gonosz, gyilkos indulat, mennyi gyűlölet és mennyi hamisság van, mint a bűn rontása, mint a bűn következménye. És ma is így van ez, testvéreim. A múltkor mondta valaki, hogy megdöbbent, hogy amikor a híradót nézi, akkor a híradókban ma már szinte semmit nem lehet hallani, csak azt, hogy kit és hogyan ölt meg. Kit írtott ki, akárcsak a családját, aztán végzett magával is, vagy bemegy arra a bizonyos szigetre, és ott 10-eket, majdnem 100 embert lelő 90 perc alatt. És egyre többször hallunk a híradókban ilyen mondatot, amikor azt mondja a mentőszolgálatnak a szóvivője, hogy még a sokat tapasztalt kollégák is megdöbbentek a látványon. Vagy így vezetik be, hogy megrázó képek következnek. Testvéreim, tele vagyunk ezzel, és körülvesz bennünket ma is a világban az ilyen gonoszság. És mondhatnék iskolai példákat is. Hiszen ezekre is van példa, hogy milyen gonoszak tudnak lenni a gyermekek egymáshoz, hogyan tudják egymást zsarolni, megütni, megverni, hogyan tudnak egymással összefogni, sőt, még arra is látunk példákat, hogy hogyan verik meg a tanárukat. Hogyan verik meg a tanárukat. És egy olyan világban élünk, testvérek, ma is, amikor a gonoszság, az ördögi indulat körül vesz bennünket, és ezzel találkozunk naponta. Aztán itt a gyülekezetből is többen elmondták, és bizonyára így is van, hogy nagyon sok gonoszság van szomszédok között, lakóházakban. Elmondják többen, hogy az ő ház tömbjükben, ahol laknak, a társasházban, van egy valaki, aki nagyon szereti feljelenteni a másikat. Van egy valaki, aki nem fizeti a vízdíjat, és akkor az egészet ki akarják kapcsolni. Mindig van valamilyen probléma, valamilyen gonoszság. Talán akik munkahelyen vannak, azok is tapasztalják, és talán nincs egyetlen közeg, társadalmi réteg, rend, ami ez alól kivétel lenne. Olyan sokszor találkozunk, testvéreim, ezzel, és tudjátok, ebben az igében is az van, és azzal szembesülünk, hogy Dávid ott van a barlangban, és Saul pedig éppen, hát tudjuk, hogy nem éppen, de így írja a Szentírás, hogy pontosan abba a barlangba jön be ő is. És nekem ennek az igének az az üzenete, hogy igen, a hívő ember útját mindig keresztezi a gonoszok útja. A hívő ember útját. Olyan világban vagyunk benne, amiben a hívő ember útját keresztezi a gonoszok útja. De testvéreim, ebből azt mondja az ige, hogy kijöhetünk győztesen. Ebből kijöhetünk úgy, hogy a mi Urunkra nézünk. Milyen jó lenne, mondja valaki, ha ez nem így lenne. Hogyha a hívő ember útját a gonoszok útja nem keresztezné. Milyen jó lenne mindig csendes héten lenni. Milyen jó lenne mindig neszvéi gyermekhéten, vagy napközis héten lenni, vagy tahiban lenni. Milyen jó lenne, ugye, hogyha a gonoszok útja nem keresztezné a mi útunkat. Ezért akarunk olyan nehezen hazajönni egy-egy csendes hétről. De jó lenne mindig itt lenni. Ezért nem akartak a tanítványok sem a Tábor hegyéről lejönni. Olyan jó nekünk itt lenni, hát építsünk itt három hajlékot. De nagyszerű lenne. És az Úr Jézus nem engedi meg az övének. És azt mondja, hogy menjetek szélese világra. És aki a világra megy, meg a világba megy, annak mi lesz az útja? Az, hogy keresztezi majd a gonoszok útja. Az, hogy szembesül majd. Pál apostol leírja, hogy az ő útját hányszor keresztezték a gonoszok. Hányszor keresztezték. Elmondja, hogy háromszor kaptam 40-et egy híján, megköveztek, megvertek, megveszőztek, kosárban menekítettek le a kőfalon, hogy el ne kapjanak az ellenség, a gonosz indulatok. És ugye mindig az, hogy keresztezi. Ez a két út keresztezi egymást. De kedves testvéreim, jó lenne, hogyha látnánk azt, hogy tulajdonképpen a gonosz, amivel Dávidnak harcolnia kell, az nem Saul. A gonoszság az nem az, hogy szemből kapok támadást. A gonoszság az az, hogy jönnek a gondolatok, meg jönnek a szívnek az érzései. Valahogy úgy van ez, és erre is igaz az, mint a hajó, amelyik ott van benne a vízben, hogy körülvehet bennünket a víz, körülvehet bennünket a gonoszság ebben a világban, de mikor van baj? Akkor, amikor a víz be is jön a hajóba. Mikor van baj? Akkor, amikor a gonoszságnak, amely engem körülvesz, valamilyen gondolata, gyökere majd bennem lesz. Amikor elkezdek ezen gondolkozni, amikor körülvesznek, mint Dávidot is, ilyen tanácsok, hogy azt mondják, hogy itt van az Úr, kezedbe adta ellenségedet, meg van írva. Még igét is felhoznak, testvéreim, Dávidnak az emberei, hogy itt a jó alkalom, hát ez nem véletlen, hogy itt van Saul, hát azért van, hogy most öld meg. És testvéreim, Dávid csodálatosan kívül tartja magát ezeken a tanácsokon. És nem engedi be a vizet a hajóba. És nem engedi be a gonoszságot az ő elméjébe. Nem engedi be a gonoszságot az ő szívébe. Azt mondja az Isten igéje, hogy az Isten békessége meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Igen, ha gonoszsággal találkozol, kapaszkodj bele, testvérem, velem együtt ebbe az igébe. Uram, a te békességed, őrizze meg! Ezt a címet adtam ennek a szolgálatnak, hogy őrizz, Uram! Hogy ez legyen a mi legnagyobb kérésünk, a mi legnagyobb imádságunk, hogy Uram, őrizz! De őrizd meg szívemet, gondolataimat, és a te békességedet add nekem. Meg fogja őrizni szíveteket, gondolataitokat Jézus Krisztusban. A Kolossei levél 3. fejezetében olvasunk, testvéreim, a csodálatos igéket. Hadd olvassam ezeket a 3. fejezet 8. versétől kezdve. Hallgassuk csak, mit tanácsol nekünk gonosz indulatokkal, gonosz szándékokkal szemben a mi áldott Urunk. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt. A haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást, a szátokból a gyalázatos beszédet. És felöltözzétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Öltsétek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. De második, amiről szólni kell, az azt, testvéreim, hogy ezt a két részt áthatja a hit is. Nem csak a gonoszság hatja ám át ezt a két fejezetet, ezt a történetet, hanem áthatja a hit is. Milyen hit? Dávidnak a hite. Dávid magatartásából, szavaiból kitűnik, hogy ő megvallja itt az ő emberei előtt, akik vele vannak, akik vele harcolnak, vele bujdosnak, megvallja azt a csodálatos dolgot, hogy értsétek meg, a történések az Úr kezében vannak. Ez a Dávid hite. Értsétek meg, hogy a történések, az idők és az idők részei, az, hogy királyokat emel és királyokat dönt, ahogy majd a Lukács evangéliumában olvassuk később, az az Isten kezében van. És Dávid nem akarja siettetni az időket. Dávidnak a csodálatos hite járja át, testvéreim, ezeket az részeket. Olyan szép, amikor Dávid megvallja azt, hogy Saul majd meg fog halni, de nem én általam. Az egyik fejezetben ezt mondja Dávid, hogy vagy lejár ideje, vagy harcban fog elveszni. Értjük ezt? Vagy lejár ideje, vagy harcban fog elveszni, majd az Isten intézi. Majd az Isten intézi. Majd a mi Urunk rendezi. Hát testvéreim, nem ez az Isten felé való csodálatos bizalom? Hogy nem nekem kell itt intézkedni. Nem nekem kell harcolni, nem nekem kell bosszút állni, nem nekem kell Saullal szembeállni. Majd ott van az Úr, az az ő dolga, ez az ő ügye. Hát ez a hit, ez a tökéletes, teljes bizalom a mi Urunk felé, amely Dávid szívében ott lehet kegyelemből. Rábízza ezt az ügyet. Isten kente fel, ő a kezdet, ő volt Saul szolgálatának a kezdete, majd ő tesz pontot a végére. Nem nekem kell pontot tenni, majd ő intézi az ügyeket. És amikor Dávidot rá akarják beszélni, mikor az emberei azt mondják, hogy itt van most az Úr, kezedbe adta, öld meg, akkor olvasunk egy csodálatos szót ott a 24. fejezetben, testvéreim, mégpedig az, hogy Dávid meg lebeszélte őket. Valakik rá akarják beszélni, hogy gonoszul cselekedjen, valakik rá akarják beszélni, hogy el akar veszteni téged, te is öld meg őt, életedre tör, te is törj az életére. Dávid pedig lebeszéli őket. Az volt a szívemben, hogy ez az ige megtanít bennünket arra, testvéreim, hogy ilyen helyzetekben hogyan viselkedünk. Hallgatunk-e idegen hangokra, hallgatunk-e idegen tanácsokra, vagy pedig arra a szelíd hangra hallgatunk, amelyik a jó pásztornak a hangja, ami Urunk Jézus Krisztusnak a hangja, és majd mi kezdjük lebeszélni a többieket. Rá lehet-e bennünket beszélni gonosz dolgokra, vagy mi tudunk lebeszélni másokat? Hogyan viselkedsz, és hogyan viselkedik az Isten gyermeke? Engedünk a rábeszélésnek, mert hát ez a többség akarata, ezt kívánja a többség, vagy pedig megpróbálom lebeszélni még én őket. És Dávid ezt teszi csodálatos képpen. Ott van a rábeszélők között ő, mint nagy lebeszélő. És bizonyságot tesz az ő uráról. Ezt a két fejezetet csodálatosan áthatja a hit. Aztán ezt a két fejezetet harmadszor áthatja az imádság. Hát ezért tud Dávid megállni egy ilyen helyzetben. Áthatja az imádság, és Dávid ezekben a kritikus helyzetekben, ezekben a nehéz helyzetekben fölfelé néz az ő urára. És tudjátok, mit csinál? Elkezd imádkozni. Olyan csodálatos ima mondatok vannak ezekben a versekben. Például az egyiket így olvassuk. Mentsen meg az Úr attól, hogy ilyet tegyek. A másik pedig a 26. fejezetben van. Azt mondja Dávid, legyen olyan értékes az én életem az Úr előtt, mint amilyen értékes volt a te életed ezen a mai napon én előttem. Ez két csodálatos imádság. Mentsen meg az Úr engem attól. Dávid tudja, hogy nem a maga erejére számíthat. Dávid tudja, hogy az óember, a testi ember az benne is azt mondja, hogy igen, szemed szemért, fogad fogért. Meg akar engem ölni, én is megölöm. Ezt mondja, de elkezd imádkozni, mentsél meg, Uram. Ments ki engem. Őrizd meg. Pajzsom légy nekem. Aztán a másik is olyan szép, hogy ezt kéri az Úrtól, hogy most Saul élete értékes volt az ő szemében. Uram, legyen az én életem is ilyen értékes a te szemedben. Két drága imádság. A hívő embert mi menti meg, testvéreim, a kísértésben? Mi menti meg a hívő embert a gonoszokkal való találkozás alkalmából? Az imádság. Hív segítségül engem, ajánlja magát a mi Urunk. A nyomorúság idején én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Olyan jó, hogy ezt a két fejezetet, testvéreim, áthatja az imádság. De mit mond az imádságról nekünk a Timóteusi levélben Isten igéje? Így tanít bennünket ott az ige, tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért, királyokért és minden méltóságban lévőkért, hogy csendes és nyugalmas életet éljünk. Isten nem arra buzdít bennünket, hívőket, hogy a feletteseinket, főnökeinket mi rágalmazzuk, ellenük menjünk, feljelentsük,
hanem arra indít bennünket, hogy imádkozzunk értük. És Dávid ezt teszi. Még egy ilyen Saulért is, akinek az élete már olyan nyilvánvaló engedetlenségben van. Olyan nyilvánvalóan hátat fordított a megbízó urának Saul. És Dávid imádkozik önmagáért is, meg imádkozik Saulért is. És leborul, térdre esik előtte. És hogy szólítja meg? Úgy, hogy Uram király. Úgy, hogy Uram király. Mert ő az Isten felkentje. Micsoda lelki ember, Dávid testvéreim. Nagyon megtanulhatjuk ezt a Szentírásból, hogy ezt jelenti a lélek szerint való járás. Áthatja a csodálatos imádság ezt a fejezetet. És negyedszer áthatja ezt a két fejezetet az irgalmasság. Az irgalmasság is áthatja ezt a két fejezetet, és azt írtam fel, hogy az irgalmasság hatástalanítja a gyűlöletet. Lehet, hogy csak ideig, óráig. Saul itt egy pillanatra elismeri, hogy igen, téged választott az Isten. Saul egy pillanatra visszavonul, és egy darabig nem üldözi majd már Dávidot. Azért, testvéreim, mert tanuljuk meg, hogy az irgalmasság, a szeretet, az hatástalanítja a gyűlöletet. Amikor találnak egy bombát, még ma is világháborús bombákat szoktak találni egy-egy építkezésen, akkor az nagy veszély a környék lakóinak, akik ott laknak. Ki is szokták őket akkor telepíteni onnan, addig, amíg a bombát hatástalanítják. Mert ezeket a bombákat hatástalanítani kell. Testvéreim, a szívünkben levő indulatokat nem kellene hatástalanítani? A szívünkben levő indulatokat, gyűlöletet, irigységet, rágalmazást, bármi van a szívedben, nem kellene így hatástalanítani? Ki tudja hatástalanítani a bombát? Csak a szakember. Tűzszerészt kell hívni. Nem hívhatom a szomszédot, hogy gyere már, rendezd el. Az illetékest kell hívni. Ki tudja egyedül hatástalanítani a mi szívünkben levő ilyen bombákat? Ami áldott Urunk Jézus Krisztus. Őt hív fel. Őt hív segítségül. Őt hívt fel. Én gyerekként sose felejtem el azt az aranymondást, amit 5.-6. lehettem, és azt hiszem, hogy pont ezt a történetet vettük, és a vasárnapi iskolai tanító tanította meg velünk, de még mindig emlékszem rá, így hangzott az aranymondás, hogy magatokért bosszút ne álljatok, mert meg van írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Nem az én ügyem és nem az én dolgom, hanem hagyom az igazságosan ítélőre. Hagyd az igazságosan ítélőre. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Miért hagyd rá? Azért, mert a te Urad, Jézus Krisztus, ezt mondta nekünk, és így tanított bennünket a hegyi beszédben. Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket, hogy legyetek a ti mennyei atyátok fiai. Értjük, testvéreim, ezt a programot? Értjük mi, akik a gonoszsággal találkozunk, mert kell, hogy találkozzunk vele, mert egy bűnbe esett és gonosz világban élünk. De olyan jó, hogyha ebben a bűnbe esett és gonosz világban, mint az Isten gyermekei, mint annak a Jézus Krisztusnak a megváltottai tudnánk élni és bizonyságot tenni, és megállni és győzni, akiről azt mondja a Szentírás, hogy szidalmazván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Ezért Pál apostol a római levélben így intette az akkori hívőket: a gonoszt jóval győz meg. A gyerekeknél majd az lesz az aranymondás: ne fizessetek rosszal a rosszért. Olyan jó lenne, ha beírná Isten a mi szívünk hústáblájára, testvéreim, ezeket az igéket: ne fizessetek senkinek rosszal rosszért. Nézz az Úrra, hagyd rá a te ügyedet, járja át szívedet a hit, járja át az imádság, járja át az irgalmasság, és az az indulat legyen bennünk, ami a mi Urunk Jézus Krisztusban is volt. Egy Reményik vers részletével hadd fejezzem be. A költő így ír valakiről, akiről azt írja, hogy elhallgatott. De miért hallgatott el? A befejező sorok így hangzanak: nem a mi dolgunk igazságot tenni, a mi dolgunk csak igazabbá lenni. Elhallgatott, mert vad tusák körül immáron Istenéhez menekül. Vele köt reggel este új kötést, és rábízza az igazságtevést. Jó lenne, ha mi, mint Isten gyermekei, nem azért, mert Reményik így írja, hanem azért, mert az Isten igéje tanít így bennünket, lennénk szentek és szeretettek e jelen való gonosz világban, ahonnan Jézus Krisztus vére megmentett bennünket, ahonnan kihívott, mert mi sem voltunk különbek, mint Saul, a mi szívünkben sem voltak szentebb és gyengédebb indulatok, de könyörült rajtunk az ő ingyen kegyelmével. Éljünk, mint az ő fiai, és világítsunk, mint az ő gyermekei ebben a világban. Amen. Imádkozzunk. Te látod, Urunk, hogy milyen nehéz ilyen helyzetekben és ilyen kísértésben megállnunk. Te tudod, hogy hogyan és miként találkozunk a gonoszsággal, és mennyire keresztezik a gonoszok a mi utunkat. Olyan jó lenne, hogyha ennek a Zsoltárnak a csodálatos igazságába bele tudnánk kapaszkodni életünk minden idejében. Kinékem szemlátomást, nyújt kedves szabadulást, nyilván megmutatja nékem, hogy csak ő az én Istenem. Köszönjük, hogy Dávidnak is megmutattad, és nekünk is példaként hoztad az ő történetét és életét, hogy amikor üldözték, szitták, amikor az igazságtalanság érte, akkor ő csöndesen fohászkodott, rád bízta az ő ügyét, és bízott teljesen benned. Urunk, te látod, hogy közülünk kinek van szüksége, most különösen is ennek az igének a biztatására. Vagy kinek lesz szüksége? Valószínűleg mindannyiunknak szükségünk lesz, hogy figyelmeztess bennünket, új életben vagyunk, akkor új életben járjunk is. Ha hozzád tartozunk, ezt hadd lássák meg rólunk, egész magatartásunkon, lényünkön, beszédünkön, mosolyunkon, szeretetünkön, irgalmasságunkon, és kérünk, bocsáss meg, hogyha nem így történt, vagy nem így van, de most kérünk, hogy oldj fel, aztán küldj el, és tölts el tűzzel. Megköszönjük neked a mögöttünk levő nyarat, köszönjük, hogy a gyermekeket megőrizted ezen a nyáron, pihenhettek, köszönjük, hogy így imádkozhatunk az iskola kezdésért, imádkozhatunk a pedagógusokért, kérünk téged, hogy ne csak oktassák, hanem neveljék is a gyermekeket, és különösen eléd hozzuk egyházi iskoláinkat, Urunk, kérünk, hadd tudjanak hozzád hívogatni és rólad bizonyságot tenni, és úgy mutassanak rád, hogy sok-sok árva szív békéjét benned meglelje. Hadd találjanak meg téged a gyermekek is, Urunk. És köszönjük így neked, hogy a felnőttek közül is sokan pihenhettek a nyáron. Köszönjük mindazokat a helyeket, templomokat, amiket szabadságuk alatt is sokan felkerestek és ott mentek gyülekezetbe. De köszönjük ezt is, hogy most így szeptember elején már gyülekezetünket is összegyűjtöd, és mindenkit visszahozol. Köszönjük neked, hogy együtt magasztalhatunk, dicsérhetünk téged. Kérünk, hogy gyógyítsd és áld meg betegeinket, vigasztald a gyászolókat. Kérünk, hogy a te oltalmazó kezeddel kísért ebben az egész tanévben mind azokat, akik iskolában tanulnak vagy tanítanak. Legyen tiéd a dicsőség, Urunk, és kérünk, hogy hallgasd meg azokat a könyörgéseket is, amelyeket most elmondunk előtted, eléd borulva és szívünket neked kitárva. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr legyen őriző pásztorunk. Az áldás előtt énekeljük záró énekül a 434. dicséretet. Most az énekeket úgy írtam ki, hogy amit a gyermekek ismernek, tudunk együtt énekelni, de hát nekünk is jó ez a könyörgés, hogy vezess Jézusunk, s véled indulunk, mert hát küzdelemre hív az élet. Kit-kit közülünk, azt hiszem, hogy mindenkit küzdelemre hív, és nagy imádságunk ez, hogy de hadd kövessünk benne téged. Isten áldó igéje így hangzik felénk ma. Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Krisztus is megbocsátott nektek. Amen.